I'll be all around in the dark. I'll be everywhere, wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh. They're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise, living in the houses they build, I'll be there too.
Sziasztok, ez itt a Partizán Filmklub podcastje, ahol filmszínészetről fogunk beszélni, mint ebben az évadban mindig. A Nevem Senki filmklub vetítései kapcsán, és ezúttal Tica Kovi és Rainer Frimmel, egy olasz-osztrák rendezőpáros 2022-es Vera című munkája kapcsán beszélgetünk majd, mint mindig, Petri Lukács Simonnal.
Sziasztok!
És én pedig Babos Anna vagyok. Sziasztok! Bár a Partizán Filmklubban ritkán vetítünk kortárs filmeket, vagy talán eddig kevésbé volt jellemző, azért volt néhány, de ez nagyon fontos nekünk, hogy a filmtörténetről nem úgy gondolkozzunk, mint régi filmek összessége, amelyek hermetikusan elzárva léteznek tőlünk, és hogy a kortársat egy picit megpróbáljuk párbeszédbe léptetni, származtatni valamilyen fajta filmtörténeti hagyományból, illetve a régi filmeket is kortársként mutatni be olyan értelemben kortársként, amit esztétikai, politikai szempontok alapján kínálnak nekünk, mint ajánlatot.
Igen, azt hiszem, hogy, tehát, hogy az csak fontos, hogy tisztázzuk, hogy az, hogy eddig nem volt jellemző az, hogy kortárs filmeket mutassunk be, abban semmi olyan a kortársiassággal szembeni, vagy attól való elzárkózás nem húzódott meg, mint motivum. Azt hiszem, hogy az a feladata a Partizán Filmklubnak, hogy mi jelöljük-e magunk számára az, hogy számunkra mi a kortárs, és hogy ezt egy bármikor is készült egy film, ezt fel tudjuk fedezni benne, vagy hagyjuk, hogy számunkra artikulálja azt, amit eddig magunktól nem tudtunk volna kortársként elgondolni. De csak ehhez a kortárs, nem kortárs témához azért beszúrnám, hogy azt hiszem, hogy a Vera című film, aminek most ismertetjük a cselekményét, de hogy így előjáróban csak annyit róla, hogy ez egy különösen ez a filmet nagyon meghatározó esztétikai probléma, hogy mi az, ami kortárs, és hogy a szereplői is, meg az esztétikája is egy nem kortárs millióban létezik sokszor, azt hiszem.
Majd ezt fejtsd ki, hogy ez alatt mire gondolsz, de akkor előbb tényleg mondjuk el azt, hogy miről szólt ez a film.
A Vera című film, ahogy ez sokszor lenni szokott az általunk vetített filmekkel, hogy egy ilyen közhelyet mondjuk a fikció és a dokumentarizmus ötvözetében készült. Vera Gemma tulajdonképpen saját magát játsza. Ő egy 50 körüli nő, egy sikerületlen vagy be nem teljesült színészi pályával a háta mögött, vagy maga előtt. És Giuliano Gemmának, a nagy spagetti western hősnek, kora egyik, nem tudom, Clint Eastwoodhoz, vagy Terence Hillhez hasonlítható férfi ikonjának a lánya, aki a szépség bűvöletében egy klasszikus és impozáns, de ugyanakkor nyilván elnyomó szépségeszmény bűvöletében nőtt föl. Úgy akarja a saját kezébe venni az irányítást, hogy úgy akarja saját magát megformálni ezzel az eszménnyel szemben, hogy a transz esztétikához húz, és egyre inkább úgy kezd kinézni az öltözetével, a sminkjeivel, azokkal a plasztikai műtétekkel, amelyeknek aláveti magát, mint hogy egy transz nő lenne. És hát nyilván ez valamelyest beszűkíti azt, hogy a nem túl fantáziadús és előítéletes casting direktorok, meg rendezők, meg dramaturgok milyen szerepekre tudják őt elképzelni. Tehát a film elején azt látjuk, hogy például ez föl sem merülhetne, hogy mondjuk egy kosztümös drámában játszom, és nem csak, hogy ez nem merülhetne föl, hanem valahogy azt is egyértelművé teszi a rendező, hogy a külsejből arra tud következtetni, hogy biztosan egy műveletlen és kulturálatlan figura a Vera, amit hát gyorsan lelep lesz, hogy nem így van.
Igen, például az egyik ilyen filmes castingon az egyik rendezőt azzal lepi meg, hogy a fehér éjszakák egy jelenetével összehasonlítja a rendező egyik korábbi filmjét, szóval egyértelművé válik elég gyorsan, hogy ez egy elég művelt, tájékozott színésznő, annak ellenére, hogy a külseje alapján mindenki mást feltételezne.
A másik nagyon szembetűnő tulajdonsága Verának az, hogy jó lelkű, jóságos, nagyon-nagyon szívélyesen, közvetlenül beszél az emberekkel. És van egy sofőrje, sok minden utal arra, hogy egy egykor nagyon nagy gazdagságban élt életnek a maradványai között járunk most, de még van egy sofőrje minden esetre, aki elüt véletlenül egy kisfiút a szegény negyedben, és aztán a film hátralévő részében ennek a kisfiúnak és az ő apukájának az élete összeszövődik Veráival.
Hát ez talán eufemizmus, hogy összeszövődik, tehát a Vera beront ezeknek az embereknek az életébe, és a minden kedvességével és gondoskodásával megpróbálja segíteni őket.
Igen,
és, abszolút. És idomulni hozzájuk, és azért mondjuk azt, amikor azt mondjuk, hogy ez a film több szinten is a színészkedésről szól, és szerepeknek a fölvételéről szól, mert hogy valami olyasmit láthatunk, azt hiszem a filmnek az egyik szálán, ami valahogy egy arra tett kísérlet, hogy ebbe a családba valamilyen szerepet vállalva, szerepen keresztül beilleszkedjen, vagy legalábbis ott tapasztaljon.
Igen, abszolút, tehát persze, tehát csak a szinopszis semleges nyelvét igyekeztem elsajátítani, amikor ezzel az eufemizmussal éltem, ja, hogy összeszövődne az életük, de kétségtelen, hogy Vera jóságosságának, jótékonyságának, figyelmességének megnyilvánulásai rendkívül erőszakosak és kéretlenek. És nehezen elháríthatóak. Egyrészt nehezen elháríthatóak, mert egy olyan családra irányítja ezeket, amelyik nem teti meg, hogy visszautasítsa. Másrészt meg már olyan szituációkban teszi ezt, ahol valahogy ilyen megvesztegetően hat a fellépése érzelmileg.
A Nevem Senki filmklubban igazából nem ez az első olyan film, aminek kapcsán fölmerül az, hogy valaki önmagát játsza. Amikor Anna Magnani főszereplésével vetítettünk egy Visconti filmet, egy rövid filmet, az Anna című filmet, akkor ott is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi az a filmnyelv, amit egy színésznőnek a külseje kikövetel. Olyan értelemben, hogy például egy, nem tudom, az Anna Magnaninak a karakteres orra, az arcéle lehetetlenné teszi, hogy ilyen lágy szerepekben, szépen világított terekben jelenjen meg, hanem valahogy már a föllépése, az energikussága kikövetel egyfajta ilyen kontrasztot, egyfajta erősteljesebb világítást. Tehát vannak olyan jegyek, amiket egy színésznő hordoz, és ez alakítja a filmnek az esztétikáját is, és nem csak ilyen értelemben játszottam mondjuk abban a Visconti filmben Anna Magnani saját magát, hanem abban az értelemben is, hogy ő egy saját történetét játszhatta újra, nyilván az alapján, ahogyan aztán azt a Visconti megírta egy forgatókönyvbe. És ez történik a Vera című filmben is, tehát amikor találkozik a Tizakovi és a Reinel Frimmel a Vera Gemmával, akkor... De egyrészt először megrökönyödnek a külsején, szóval erről sok interjúban beszámol rendezőpáros, hogy ők is mindenféle előítéletekkel közelítettek felé, de aztán a Tizakovival közelebbi barátságba került a Vera, és nagyon sokat beszélgettek az ő életéről, és ezekből a beszélgetésekből, az elmesélt történetekből írta aztán Tizakovi és Reiner Frimmel a forgatókönyvet, amit a Vera Gemma eljátszott. Van a filmben néhány improvizációs jelenet, de azért alapvetően ez egy megírt forgatókönyvnek az eljátszása, viszont egy olyan forgatókönyvnek, ami a Verának a saját életéből inspirálódott.
Tehát ez, hogy valaki saját magát játsza, és azzal, hogy saját magát játsza, azzal, mivel hogy egy kvázi belső valóságról, vagy személyiségről szól a film, azzal megkövetel egy az ő külsejében is hordozott esztétikát az egész filmre nézve, vagy ezt kiterjeszti az egész filmre, az volt az a, tehát ez csak nyomatékosan tudom, amit mondasz, hogy az volt ez a szempont, ami miatt úgy gondoltuk, hogy ez illeszkedik a programba. Ugye egyrészt arról is szó van, hogy egyáltalán már maga ez a helyzet, ahogy találkozik az a rendező páros a Verával, és hogy megrettennek a külsejétől, tulajdonképpen ismerős lehet olyan szituációkból, amikor annak a terhét, vagy annak a kellemetlenségét érezzük, hogy egy sikertelen ember kvázi abból csinál, vagy az arra épít fel egy életmagyarázatot, vagy azt köríti maga köré életmagyarázatként, hogy ő milyen külső tényezők miatt nem tudott ilyen vagy olyan mondjuk alkotói pályán megvalósulni. És pont, és ennek a kéretlensége, hogy ezt valaki meg akarja velünk osztani teherként, hogy ne egyedül kelljen cipelnie, ennek a kéretlensége, azt hiszem, hogy nagyon hasonló az, ami magában a filmben történik, nagyon hasonló ahhoz, ami a filmben történik, ahogy a Vera tulajdonképpen a maga színészi megnyilvánulásának a kényszerét, vagy a magányosságának az elhárításának a kényszerét így kéretlenül kiterjeszti erre a családra. Azért, hogy, hát azért igen, hogy legyen egy közönsége, vagy hogy azt hiszem, hogy az is egy fontos kérdésfelvetése, vagy egy ilyen visszatérő problémája a vetítés sorozatnak, hogy el tudunk-e képzelni úgymond fiók színészt kvázi, vagy hogy el tudunk-e képzelni színészt közönség nélkül, és ugye Verának folyamatosan ezzel kell szembesülnie, hogy megvan minden kellékehoz, megvan minden gesztus ahhoz, hogy ő színre vigye a tökéletes western hőst mondjuk, ami láthatóan mégiscsak akármennyire így-úgy szabadulni is akar az apja emlékétől, meg kényszeresen ragaszkodik is az apja emlékét. De azok
hát konkrétan állandóan egy cowboy kalapban van, és olyan szuper szexi, nagyon színes, nagyon sokat mutató ruhákban, amik hát egyértelműen egy ilyen szerepbe helyezik őt, vagy nagyon látványos állítást tesznek arról, hogy ő micsoda.
És adott, mint hogy kiderül ugye a filmből, hogy mondtad, adott ugye ez a filmtörténeti járatosság, ami szükséges ahhoz, hogy valaki tudja, hogy milyen toposzokat kell működtetni ahhoz, hogy ő, tudom én, igazi western hős legyen. Csak hát, ami nem adott hozzá, az a közönség, a dramaturgia, egyáltalán a közeg, amibe bele tudna kerülni, ahol színre tudná vinni magát. És erre mondom azt, hogy ebben az ilyen ráakaszkodásban, ahogy így ráakaszkodik erre a családra, hogy ez legyen ez a közeg, az tulajdonképpen hasonló ahhoz, ahogy frusztráció vagy a sikerületlenség meg tud nyilvánulni. És egyrészt, de másrészt, ugye ott van az, hogy ha már ilyen fontosnak tartjuk, hogy ezek a kellékek adottak, hogy ez az esztétika, ez a megjelenés adott, és egyébként ez az, amihez többek között társítja az ő korlátozottságát, vagy cenzúrázottságát, vagy azt, hogy nem bizonyos szereptípusoknál egyszerűen nem merülhet fel a neve, akkor ezt nyilván ki kell terjeszteni a filmre. Ahhoz, hogy valahogy ennek a specifikuma meg tudjon szólalni. És ugye azt hiszem, hogy ez az egyik nagy truvája, vagy nagy különlegessége annak, amit a Tizakovi meg a Rainer Frimmel megcsinálnak. Itt kvázi eszköztelen nyers, idézőjelben dokumentarista esztétikát tele tudják aggatni azokkal a hihetetlen díszítő elemeknek a sokasságával, fényben, kellékben, sminkben, színvilágban, ami leképezi, vagy leköveti, vagy tükrözi a Vera megjelenését, vagy a Vera saját megjelenéséhez való viszonyát. Tehát, hogy egy olyan filmről beszélünk, ami folyamatosan szikrázik, folyamatosan sziporkázik, minden.
És az is érdekes ebben szerintem, hogy ugye nagyon különböző terekben járunk, tehát a felső 10 000-nek és a legszegényebbeknek a díszletei között is mozog, de hogy a szikrázás az ugyanúgy megvan mind a kettő díszletben, tehát vagy az esti partiknak a fényei, vagy ennek a családnak a legidősebb női tagjának, tehát egy idős nagymamának a születésnapjára vett mindenféle rózsaszín, pink, díszítő elemek, és ehhez talán az is hozzátesz, hogy ez a rendezőpáros 16 mm-es filmre forgat. Az nagyon izgalmas volt egyébként nekem a vetítés után a beszélgetésben, az egyik hozzászóló azt mondta, hogy olyan különös volt számára, hogy a 16 mm-es filmnek még a digitalizáció után is megőrzött szemcsészsége, az valahogy nagyon rímelt a Verának a bőrére, vagy hogy ez szerintem egy ilyen érdekes asszociáció, nem gondolnám, hogy ezzel a gondolattal kezdtek neki a forgatásnak, de minden esetre tényleg érdekes, hogy hogyan adja vissza ezt a szikrázó, nagyon modern milliót, ez az anyag, ez a nagyon anyagi film, amiben sok minden elveszik, de valahogy pont ezek az ilyen fények megőrződnek nagyon a hordozón.
Mi ez a modern millió? Csak arra egy-két konkrétumot mondjunk, mert ugye mondtad, hogy nagy váltások vannak a filmben, abban szociális meg térbeli váltások. Ugye Rómában játszódik ez a film, és nagyon kihangsúlyozódik, hogy ez a férfi és a kisfia, akit elütt Vera sofőrje, ugye a szegény negyedben élnek, Vera pedig a Trastevere-en, sőt, egy ponton az is kiderül, hogy a kisfiú még soha nem ért a belvárosban egészen addig, amíg Vera el nem viszi egy ilyen Róma trivikút és popoló túrára.
Manuelt,
a kisfiút, igen. És aztán átvezethet oda is, hogy mi ennek a filmnek a viszonya a kortárshoz, vagy hogy mi az, amiben nem kortárs. Hogy amikor mondhat, hogy nagyon modern fények, meg tárgyi világ, meg színek, akkor azt hiszem, hogy az valahogy így a konzumerizmusra vonatkozik talán. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy miért elmondjuk, hogy mi az, amiben nem regresszív, vagy reakciós értelemben nosztalgikus, hanem arról szól, hogy mi az az esztétika, ami a múltban él. De amiben viszont szerintem nagyon jól megkülönböztethető ez a szegénység ábrázolás, mondjuk az olasz neorealizmus 40-es, 50-es évekbeli szegénység ábrázolásától, amire nyilván appellál, meg amihez visszanyúl, meg egy fontos erőképe, ez a hihetetlen mennyiségű műanyag szemétnek a felhalmozása ebben a szegény otthonban, ahol olyan életszínvonalon él ez a család, ez a nagymama, az ő fia és a kisfiú, Manuel, hogy még a vizet is elzárják, de ezzel szemben ugye Vera segítségével hordják oda a trashebbnél trashebb konfetti szórókat, madárkalickákat, mindenféle ilyen glitteres, flitteres tárgyat, amikről beszéltünk ugye az előbb, és ahol pedig mondjuk a férfi kikapcsolódik, az apa, az nem egy, tudom én, piros kockás terítős pizzéria, ahol egy szép vidéki olaszlány énekel valami szívhez szóló dalt, ahogy mondjuk azt elképzelnénk a nem tudom, biciklitól, vagy ebédjelenetéből, vagy nem tudom, ebédjelenete alapján.
Hanem a Dubai nevű szórakozó hely, ahol, hát igen, amit úgy képzeljünk el, mint bármilyen kaszinót, szóval egy teljesen átlagos neonfényű kaszinóban tölti az idejét, és ráadásul nem is egy ilyen kis kaszinóban, hanem valahogy egy ilyen kaszinóplázában, vagy nem annyira. Hát egy ilyen komplexumban.
Ilyen komplexum, ami ráadásul, hogyha jól értem, de majd mondd, hogy te ezt hogy láttad, hogyha jól értem, akkor még abban is hajaz Las Vegasra, hogy Las Vegasban vannak ezek az európai ilyen panoptikumok, vagy nem tudom, tehát amikor végig lehet menni az Eiffel-toronytól a, nem tudom, Sagrada Familiáig, vagy biztos nem pont így, de körülbelül. És hogy, ha jól értem, akkor az van, hogy kijönnek ebből, tehát ugye Rómában vagyunk, olyan emberekről szól a film, akik még nem jártak a belvárosba, kijövünk ebből a kaszinó komplexumból, ami egy ilyen irdatlan méretű, tehát ott Vera elmegy ebbe a kaszinóba, hogy megtalálja a férfit, és hát nem tudom, hogy ilyen másfél perces snittel követjük azt, hogy így kering a különböző félkarablók között, de hogy kijön ebből, és akkor, hogyha jól értem, akkor ott fel van építve valami templomnak a másolata. Tehát ott néznek egy ilyen bazilikát, hogy ez milyen gyönyörű, amikor így ki van világítva, és akkor el is mondják is, hogy annyira romantikus érzést ad a kivilágítottság.
És mennek közben egy benzinkút mellett.
És közben egy benzinkút mellett mennek, és hogy ott, tehát hogy Rómában, a külvárosban fel van építve ez a Las Vegas-ias ilyen...
Igen, és hát arról mondjuk, vagy hogy miben különbözik egy olasz neorealista filmtől, hát abban is, hogy például a gazdagságot sem olyan egyértelmű gazdagságként mutatja meg, szóval az szerintem egy elég fontos szála a filmnek, hogy a Vera valaha volt gazdagsága tükröződik, az egyébként teljesen átlagos életszínvonalában, tehát azon kívül, hogy van egy sofőrje, akinek van egy ilyen elég lerobbant autója, egy teljesen átlagos lakásban él, ami nagyon lassan derül ki, hogy mennyire átlagos, és hogy mennyire igazából nyomokban se nagyon tapasztalható már az egykor volt gazdagság, ami mondjuk még akkor körbevehette a Vera Gemmát, amikor az apja élt. Szóval ez, hogy egy színész valahogy a saját személyiségét belefogalmazza a szerepébe, ez már korábban is megjelent. A Vera Gemma viszont a kinézetéből adódóan nagyon kevés szerepet játszhat el, vagy nagyon lehatárolt az a szerep halmaz, amit ő eljátszhat filmen. Ez lehet a filmrendezőknek, vagy ezt írhatjuk a filmrendezők fantáziátlanságának a számlájára, de írhatjuk annak a számlájára is, hogy vagy megfogalmazhatjuk úgy is, hogy egyszerűen a filmben számolni kell azzal, hogy a külsőt bizonyos fajta dolgokra determinál. Közben meg ennek hogy lehet mégiscsak a kritikáját adni, arra szerintem egy elég fontos példa, és talán már itt a filmklubban is sokat emlegettük, a Delphine Seyrignek a Be Pretty and Shut Up, Légy csinos és fogd be a pofád című filmjét, amiben olyan színésznőkkel készít interjúkat, mint például Jane Fonda, vagy Shirley MacLaine, vagy Ellen Burstyn, és hát itt olyasmikről számolnak be, például a Jane Fonda, hogy kezdő színésznőként megmondták neki, hogy ezzel az orral soha nem játszhat el egy tragikus szerepet. És hát ez a film már önmagában az, hogy elkészülhetett, és teret biztosított ezeknek a színésznőknek arra, hogy elmondhassák azt, amit átéltek a filmiparban, vagy a szórakoztatóiparban. Ez már önmagában egy nagyon erős gesztus arra, vagy egy ilyen térfoglalás, egy ilyen térteremtés arra, hogy ezek a színésznők azzal a beszédmóddal, amit ott abban a teljesen egyszerű beszélőfejes dokumentumfilmen képviselnek, megfogalmazzanak valamit saját magukról, valami autentikus szerepet kialakítsanak a saját maguk számára. És hát tulajdonképpen ebben a filmben is ez történik a Vera Gemmával, hogy alkalma van arra, bár ez ugye nem egy dokumentumfilm talán, vagy annyira nem hiszek ezekbe az elválasztásokba, de mondjuk, hogy ez egy fikciós film, de mégis lehetőséget kap arra a Vera, hogy valahogy azokat a szorongásokat, frusztrációkat, azt a nyomást, ami rá nehezedett az édesapja miatt, a külseje miatt, az őt körülvevő elvárások miatt, azt valahogy leküzdje.
Igen, hát az ambivalens szerintem ez, amit mondasz, a Judy Garland példája szerintem jól mutatja, hogy ez az egész mennyire ambivalens, mert ugye ott is sokszor az történik, például az Easter Parade-ben az van, most nem kell egy másik filmről beszélni, nem vetítettünk, csak hogy mégis ezt én beszédesnek tartom, hogy ugye ott is az történik, hogy a Fred Astaire elveszíti az addigi táncpartnerét, aki egy gyönyörű, magas, hosszú lábú, kecses nő, és hát valakivel pótolni kell őt, és akkor a Judy Garland jut neki kvázi, véletlenek folytán, és aztán minden próbálkozás ellenére egyszerűen nem tudja beleverni azt a tánctudást, azt a szépségideált a Judy Garlandba, amit a közönség addig megszokott ettől a másik nőtől, és akkor ugye az a nagy invenció, hogy a piacnak ugye a piacnak a rugalmassága a nagy invenció, tehát hogy az esetlenség, a csavargó eljátszásának a képessége az, hogy a Judy Garland tud úgy kinézni, mint egy fogatlan kisfiú, aki most mászott elő a kéményből, az arra is vevők az emberek, ugyanúgy annak is megvan a maga arra is megvan a kereslet hasonlóképpen, ahogy a kifinomultságra megvan. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ugye itt nem, de ez se egyértelmű, tehát ez se az egyetlen létező irány, ugye Judy Garland is néha kvázi visszaszerzi a saját szépsége fölötti irányítást, és elkápráztat mindenkit maga körül, és a kor legvadítóbb férfiai omolnak a lábai előtt, és tulajdonképpen ez az ellentmondás, vagy ugye Verában is meghúzódik, nem? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokszor függetlenül attól, hogy milyen szépségideált jelenít meg a Vera, vagy hogy ez közel ellen szívünk közel, vagy sem, mert nyilván ez teljesen spekulatív. Egyszerűen néha iszonyú esetlen, meg néha iszonyú kiszolgáltatott, meg kicsit olyan is, mint aki keresi ezeket az áldozati szituációkat. Néha meg hát lenyűgöző, vagy nagyon imponáló, vagy magával ragadó a kitaláltságnak a tökéletességre törekvésnek az a mértéke, amivel fel tud lépni, és ugye nyilván nem csak a kellékek játszanak szerepet, hanem egy bizonyos beszédmód, egy bizonyos svung is, amivel megjelenik a térben, és amivel minden nyilvános szituációt egy színpadi szituációvá tud alakítani, és saját magára tud irányítani.
Tehát tulajdonképpen a film két szálon fut, tehát az egyik ez a Verának a szerepjátszása, és a másik pedig ezzel a szegény családdal való viszonya, és hát így a szerepjátszásnak elég lazán kapcsolódó epizódjai követik egymást, szóval rengeteg olyan jelenet van, amiből az derül, amik valahogy azt próbálják megvilágítani, hogy mi ez a komplex viszony, mi a Verának a komplex viszonya a testével, a külsejével. Például van egy olyan jelenet, amiben a testvérével szuper 8-as felvételeket néznek a gyerekkorukból, és azt kommentálják, hogy már akkor milyen elégedetlenek voltak magukkal, hogy az anyukájuk hogyan kényszerítette rá őket, hogy megműtessék az orrukat. Akkor vannak ezek a filmes és színházi casting jelenetek, ahol hát nyilván ilyen iszonyatosan debil rendezőket látunk. Most azért mondom, hogy nyilván, mert ez a film abban az értelemben, a filmiparral szemben a Vera mellett foglal állást, abban az értelemben, hogy a filmrendezők mennyire fantáziátlanul állnak hozzá, majd erről beszélhetünk még külön, de hogy például a Vera egy ponton elmond a Scarface-ből egy monológot a sepphelyes arcúból, ami hát tulajdonképpen úgy is érthető a filmen belüli szerepjátszásban, a szerepjátszás talán az ilyen legigazibb pillanata a filmnek, amikor így elmondja, hogy mennyire hülyének gondolja valójában az őt körülvevő embereket, akiknek csak szükségük van egy rosszra, akit kijelölhetnek, hogy annál jobbnak érezhessék magukat, és akkor éppen a Vera az a rossz, akinél aztán jobbnak érezhetik magukat. Szóval ott ez is az önmagával való viszonynak, vagy az ő saját szerepértelmezésének egy jelenete, de ugyanilyen egyébként az a jelenet is, amikor a Sia Argentóval állnak Goethe fiának a sírja előtt, ugye Sia Argentó Dario Argentónak a lánya.
Hát igen, tehát hogy szintén egy olyan, ugye egyébként ez egy külön szál, hogy mennyi barátsága van, mennyi viszonya van a Verának, és
igen, de hogy ezek is mindig az önértelmezésről szólnak, vagy hogy szerintem elég párhuzamosan fejlődik az, hogy a Vera így a saját filmszínésznői szerepével hogyan számol el, és közben meg ez a társadalmi szerepvállalása hogyan alakul ennek a családnak az életében.
Igen. Minden esetre, hogy az egyik ilyen barátja, az Asia Argento, aki Dario Argentónak a lánya, Dario Argento pedig, hát az egyik legnagyobb élő olasz filmrendező, a Giallo, az olasz horror egyik nagy megújítója, vagy megalapozója a 70-es években.
Igen, és akkor az ő lányával állnak, tehát két híres ember lánya áll, a híres Goethe fiának a sírja előtt, és akkor ez például egy ilyen improvizált jelenet, amiben hát arról beszélgetnek, hogy ez mennyire szörnyű teher, hogy az egoista, zseniális apák így elnyomják a gyermekeiket.
Mert ugye az van a sírra írva, hogy itt nyugszik Goethe fia.
Igen, és még a neve se derül ki, és akkor erről hát ezen humorizálnak, vagy hogy mondjam, erről beszélgetnek. Egyébként ezek is azt hiszem, hogy ilyen fontos részletek a filmből, hogy valóban Asia Argentóval 10 éves koruk óta barátnők, Vera Gemma és Asia Argentó, tehát tényleg van egy ilyen közös felnövés történetük. De ami talán még ennél is érdekesebb, hogy ezt a jelenetet is, de az egész filmet is jellemzi egy ilyen nagyon banális beszédmód. Borzasztóan, egyszerűen fejezik ki magukat a karakterek, és ilyen például az a szó, hogy szépség, vagy valami gyönyörű, ez rengetegszer megismétlődik, tényleg ilyen nagyon egyszerűek a párbeszédek, szinte már hogy mondjam, a súlykolásig egyszerűek, csak ugye az ember olyasmit szokott súlykolni, aminek valami értelme van, és hát az, hogy a Vera azon rugózik folyamatosan, hogy ki a szép körülötte, ő szépe, ő a saját szépségével mit kezd, és valahogy, valahogy ennek a folyamatos monoton ismételgetés, ez nagyon meghatározza a filmet.
Nagyon redukált a nyelv, visszaredukálódik tulajdonképpen erényeknek, értékeknek, ideáloknak, a közhelyszámba menő és nagyon szimbolikusnak látszó súlykolására, vagy nyomatékosítására, ahogy mondod, a szépség, ami tényleg egy ilyen vattává, vagy ilyen töltelékszóvá válik egyszerűen, egyszerre válik töltelékszóvá, meg egyszerre válik a tőmondat tárgyává és állítmányává és alanyává. Mellett ugye az arra is nagyon sokszor kifuttatja magát egy-egy párbeszéd, hogy Vera tulajdonképpen elengedte ezt a nagy akarást, elengedte ezt a nagy megalázkodást, ami azzal, ami a feltétele lett volna annak, de hát még ez se volt elég, hogy színésznővé váljon, és hogy őt most már a színház mesterségessége, csináltsága helyett az úgynevezett valódi emberek érdeklik, és mint általában, amikor ez egy film vagy a művészet kapcsán elhangzik, akkor ugye a valódi emberek az a szegény emberek kódneve. Tehát ezt már akkor mondja, amikor ezzel a családdal összekapcsolódnak. És hasonlóképpen kerül elő az, hogy a Vera neve az igazságot jelenti, hogy az igazságról szól, vagy hasonlóan kiemelt pillanatban közli a férfi Daniel, aki Manuel apja, ez a szegény családfő, hasonló nyomatékkal mondja Verának, hogy a jó, mindig a jó győz a végén.
Miután megmutatja a testét borító jó és rossz összecsapását ábrázoló tetkókat a Verának, szóval tényleg, és ez azért érdekes szerintem, mert amikor valami ennyire hangsúlyosan egyszerű, akkor az számomra mindig valami bonyolultságot sejtett, vagy valami érzelmi összetettség, vagy hogy fogalmi összetettséget sejtett. Szóval konkrétan van egy jelenet, amikor a Vera a pasiával az ágyában fekszik, és azt látjuk, hogy az ágya fölött van egy bazi nagy csillogó kép, a Giuliano Gemma arcképe. Nyilván ott van ez a kép, akkor így lehet röhögni, hogy akkor, hát igen, tényleg a Vera Gemma-nak az életét ennyire meghatározza az apja emléke, vagy egyszerűen csak egy ilyen gazdag jelentéstartományt alakít ki valakinek az idealizálásáról, az őszinte családi szeretetről, hogy mit kezdünk valakinek az emlékével, aki egyszerre nagyon inspiráló, és nagyon meghatározza az életünket, de közben olyan magasra teszi a lécet, amit nem tudunk megugrani, szóval, hogy és ennél nyilván sokkal több, tehát maga a képnek a csillogása, az, hogy Verát hogyan használják ki, amiatt, hogy ő be van csatornázva a filmes világba, és a Tarantinóval, meg a Monica Bellucci-val, meg mindenkivel nagyon jó kapcsolatot ápol, hogy ez hogyan kínálja őt föl kezdő filmeseknek arra, hogy kihasználják őt.
Ez nagyon tetszik, ahogy mondod, hogy amikor valami ennyire nyíltan, kérkedően, vagy hivalkodóan egyszerű, akkor egyszerűen az emberre rátör a gyanú, hogy ez biztosan így van-e. És hogy azt hiszem, hogy tényleg az, számomra az a legfontosabb ebben a filmben, hogy olyan problémákkal foglalkozik, amelyek egyszerűen megoldhatatlanok. Tehát ezek ilyen kiútalanságok, amik a filmben megjelennek, ezért merhet ilyen közhelyekre hagyatkozni, mert annak a kérdése, hogy mire jó a jótékonyság, mi igazolja a jótékonyságot, főleg, hogyha kéretlen, vagy ugyanakkor mi mutat rá a kevésségére, vagy a túlzott mértéktartására, az egyrészt egy olyan kérdésfeltevés, mint maga a társadalmi diskurzus rángat le, ugye folyamatosan, meg a nyilvánosság, meg a média, a közhelyek, meg az ilyen nagyon redukált nyelvi készletek szférájában. De másrészt ugye ugyanannyira megválaszolhatatlanok, és ugyanannyira a cselekmény visszautasítja azt, hogy ezt egyszerűen megválaszolja, mint ahogy mondjuk értelmesen megválaszolhatatlan lenne az, hogy az egész hátat kitöltő tetoválásban megjelenő jó és rossz harcából ki fog majd kikerülni győztesen. Vagy ugyanannyira megválaszolhatatlan, mint...
Mint hogy mit kezdj például egy ilyen apaképpel, vagy hogy...
Igen, vagy hogy kik azok a valódi emberek, vagy hogy valódi a színház, és stb. Tehát rengeteg olyan teljesen természetesnek vett, elsajátított, tényleg a nyelvünk részévé tett bináris opozícióval foglalkozik a film. Egyszerűen leleplezi ezeknek az elválasztásoknak az igénytelenségét, a kényelmességét, azt, ahogy megszoktuk azt, hogy igen, körülbelül ezek a lehetőségek vannak, hogy színház vagy valóság, jóság, vagy felelőtlen pazarlás, stb. Mert ugye például hogy jön a képbe a felelőtlen pazarlás, és ez talán érdekes módon kapcsolódhat vissza ahhoz, hogy mi ennek a filmnek a társadalomképe, miben más, mint a neorealizmusé. Én kiderül, Vera olyan volt, mint a lány, aki a kenyérre hágott, tehát mindenféle házak, villák itt, ott hirtelen kiruccanás Mexikóban, Párizsban, és akkor ugye Vera mondja, hogy hát ez a régi Vera, ezzel most már ne azonosítsatok, most már nem ilyen vagyok. És hát ugye az a gazdagság kép, amit megmutat ez a film, annak ugye semmi köze ahhoz a gazdagsághoz, ami az olasz neorealizmusban szipolyozza a vérét a dél-olasz parasztságnak, meg az északi munkásosztálynak, ahol ugye velünk született privilégiumokról és jogfosztottságokról van szó, hát igazából az arisztokráciáról, meg a tulajdon nélküli földönfutókról, és annak a kultúrájáról, amit ez magával hoz, nem az arisztokrácia esetében. Ugye a Veránál meg ugye arról van szó, hogy egy felkapaszkodott valaki, az Giuliano Gemma, ezt a végtelen bőséget rászabadította a családjára, akik ilyen eszetlen plebejus költekezésbe kezdtek. Gondolhatjuk, hogy a Verának is ezek a minden jelenetben más, nagyon extravagáns jelmezben van. Ezek is milyen vásárlói kényszerrel gyűltek föl. Ez áll társadalmilag szembe az egy olyan szegénységgel, ami számára hasonló vágyakat termel ki az a kínálat, amire egy esetleges társadalmi előrelépés esetében hozzáférése lenne a szegény családnak.
Igen, és hát ezen a ponton, hogyha most itt újra felmerültek ezek a kosztümök, akkor, vagy ezek a nagyon extravagáns öltözékek, az előbb valahogy olyan jól fogalmaztad azt meg, hogy a Vera minden helyzetben színésznőként lép fel, vagy hogy valahogy ilyen színpadi helyzeteket teremt, vagy valahogy így dramatizálja saját maga körül az életét, és talán ennek az ilyen legerősebb képei, vagy ahogy ezt így a film kidomborítja, azok, amikor megérkezik egy-egy ilyen helyzetbe a Vera, ugye hátulról látjuk, ahogy a cowboy kalapban, mint egy ilyen megmentő érkezik ehhez a családhoz, akik valahogy ilyen nagyon furcsán, ilyen kisebbek is nála, szürkébbek is nála, a Vera nagyon így kivirít ezekről a képekről. És hát így ezzel azt az ilyen western narratívát is picit kiforgatja ez a film, hogy akkor jön egy ilyen idegen a közösségbe, és ott valahogy megváltoztatja a viszonyokat, hogy segít rajtuk, hogy elüldözi az ellenséget, és akkor utána pedig továbbáll ez a hős. Hát itt a közösség áll tovább a filmnek a végén, de hogy egy picit talán erről érdemes beszélni, hogy itt pontosan mi történik. Tehát ugye arról a balesetről, amit a Verának a sofőrje idéz elő, hogy eltörik a kisfiúnak a karja, kiderül, hogy ez egy biztosítási csalás volt ennek a családnak a részéről.
Igen, ez egy biztosítási csalás volt, a kisfiúnak egyszer eltört a keze foci edzés közben, és azóta újra és újra az apa olyan helyzeteket idéz elő, ahol ez a törés kvázi az orvos, az ellenőrzés, és aztán így módon a biztosító számára újdonságként tétereződhet, tehát újra és újra eltöreti a kezét, még ha nem is ténylegesen, de minden esetre ilyen álbaleseteknek teszi ki a gyereket, ami nyilván újabb és újabb gipszelésre jár, ami nyilván akadályozza a normális forradást, vagy gyógyulást, és ezt meg is, és azon a ponton már, amikor Vera nagyon intim helyzetekben is jelen van a család életben, például ő kíséri el a kisfiút röntgenre, ahol ugye mondja az orvos a Verának, hogy igazából ez nem tudna normálisan összeforni, és szükség lenne műtétre. És akkor ugye például előáll ez a kiúttalanságok egyike a filmben, hogy hát milyen lehetőségek vannak, vagy fennáll továbbra is ez a helyzet, és ennek a gyereknek soha nem lesz normális karja, soha nem fog normálisan növekedni, ez egy kisfiú, egy 8-10 éves gyerek, vagy pedig a Vera minden felszólítás, kérés, jogosultság nélkül beleszól ebbe ennek a családnak az életébe, és egyszerűen önhatalmulag elveszi tőlük az egyetlen megbízható bevételi forrásukat. Hát az a bevételi forrásuk, hogy ez egy állapot. Tehát nem kell a gyereknek eltörni a kezét, mert el van törve. És újra látszik, hogy el van törve, és ennek a láthatósága is azt hiszem, hogy nagyon fontos, vagy hogy erről is sokat beszéltünk, hogy nagyon sokféle médium megjelenik ebben a filmben, ugye, ahogy már mondtad, nézik magukat a Giuliano Gemma és a feleség által készített Super 8-es felvételek, hogy milyenek voltak gyerekként. Ugye maga a film az 16 mm-es filmre készült, aminek van ez a sajátos esztétikája, amit valaki a Vera bőréhez hasonlított a közönségből. Ott van ugye a nagy filmnek az eszménye, a nagy mozinak, a tömegmozinak.
Hát ugye, amikor a Vera elviszi a Manuelt, ezt a kisfiút moziba, és megnéznek egy Stanispen filmet, ami hát azért is érdekes, azt hiszem, mert az is egy olyan jelenete a filmnek, ami valahogy nagyon kiesik a, nem tudom, kortárs téridőből. Tehát látunk egy ilyen kis házikót, mint szinte ilyen templomszerű mozit, ahova bemennek, és megnézik ezt a fekete-fehér filmet, amin a kisfiú egyáltalán nincs megdöbbenve, az a kisfiú, aki egyébként valószínűleg már mindenféle képernyők kell nő föl.
Viszont még sose járt moziba.
Az még el is képzelhető, hogy sose járt moziba, csak hogy valahogy az egész helyzet, a reakciója a mozira, a viszonya a mozival, az valahogy számomra legalábbis nagyon nem egy ilyen kortárs viszony, hanem valahogy inkább ez az ilyen 60-as, 70-es évek.
Sőt,
még korábbi ilyen mozi nosztalgia, amivel nagyon is játszik a film. Hogy milyen időben járunk, vagy hogy hányban vagyunk, azt nagyon sokféleképpen variálja.
Igen, és mi ez a mozi eszmény, meg mi ez az esztétika, aminek igazából ez a cselekménybeli megjelenés csak egy manifestációja, vagy egy kifejezője, vagy kicsúcsosodása. Ugye az egész filmben ez végighúzódik, hát igazából, amiről beszéltünk eddig, tehát egyszerű fogalmazás, szimbólumok mozgósítása, alapvető társadalmi dilemmák megvitatásának a felvetése, ugyanakkor ezekből a vitákból való kiutaknak a megkérdőjelezése, vagy bírálata, ez mind olyan funkciója, tehát ugye ez mind azt feltételezi, hogy olyan funkciót tulajdonítanak a mozinak, ami nem egy nagyon mai funkció, hanem ami azt, ami abban a tömegben hisz, ami eljárult a mozikba, akár a neorealizmus, akár a 60-as, 70-es évek olasz filmjének idején. És csak ekkor ehhez akartam visszakötni ezt, mert számomra azt hiszem ez volt az egyik legérdekesebb aspektusa a filmnek, ez egyik legérdekesebb témája a vetítést követő beszélgetésnek, hogy ezek között a médiumok között nem csak hagyományos értelemben filmes médiumok vannak, hanem a röntgen is, amivel látjuk, amin keresztül látjuk ugye a kisfiúnak a törött karját, és egy ennyire egyszerűnek tűnő filmben ez a pillanat hirtelen megvilágító erővel hat arról, hogy mennyire bonyolult az, hogy mi az, amit látunk, és mi az, amit nem látunk ebben a filmben, hogy mi az, amit hitelesíthetünk a saját szemünkkel, mint a diegetikus valóságba belefeledkező néző, és mi az a pont, ahol spekulációra kényszerülünk. Például nem látjuk azt, hogy a kisfiút elüti az autó, nem látjuk azt, amikor aztán a cselekmény későbbi pontján Berát megüti Daniel, ez a férfi, viszont látjuk ezt a törött kart, látjuk a röntgent, mint ami áthatol azokba a valóságokba is, ami szabad szemmel nem hozzáférhető, és ugye az, hogy végig ezek a beszélgetések, ezek a baráti találkozók ilyen ceremoniálisan így szegélyezik ezt az útját a Verának, ezt az igazságosztó útját a Trastevereiről a szegény negyedbe, az ugye azt is szolgálja, hogy mindig van kivel megbeszélni, hogy ezek a dolgok itt megtörténnek, és akkor így valaki tanácsot ad neki, azt megfogadja, vagy sem, stb. És aztán a végén, amikor ez a amit kiúttalanságként írtunk le, ez a szituáció felmerül, hogy vagy Vera közbelép, és nem tudjuk, hogy mi lesz a család bevétele, vagy a kisfiú keze soha nem forr össze, akkor ezt ugye úgy oldja meg a család, hogy leitatják Verát, hogy talán be is altatózzák, és eltűnnek. Egyszerűen kirabolják, és eltűnnek. Tovább állnak, ugye, ahogy már utaltál rá. És akkor ugye felébred Vera a teljesen üres lakásban, ahol semmi nyoma nincs annak az életnek, amit ő ott megismert.
Igen, mert ez nem olyan érthető, mert ugye ekkor Vera abban a lakásban van, ahol ez a család élt, és akkor ők onnan elmennek, azt teljesen kipakolják onnan a cuccaikat, de átmennek a Vera lakásába is, és azt is kirabolják, tehát a Vera náluk ébred a teljesen üres lakásban, és aztán hazamegy a saját lakásába, ahol szintén azt látja, hogy hát nem nagyon maradt az értékes tárgyak közül semmi.
Igen, és ugye ezt úgy rabolják ki, a Vera lakását, hogy hát a címét tudják, és a kulcsot pedig elveszik a táskájából. És akkor ugye emiatt, amikor erőszakos behatolásnak nincs nyoma, és akkor emiatt, amikor megérkezik a rendőrség, Vera kására kiszállnak, hogy akkor Vera ott feljelentést tartsanak, akkor teljesen egyértelművé teszik, hogy hát minden jel arra utal, hogy Vera egy biztosítási csalást követett el. Hiszen ha másnak nem volt kulcsa, és nem volt betörés, akkor mi más történhetett volna, mint hogy itt valami megrendezettségről legyen szó. És hogy, tehát, hogy...
Jaj, de jó, hogy ezt a szót használod, hogy megrendezettség, mert valahogy ez még a szerepjátszásnak még egy ilyen szintje, tehát, hogy nem csak a Vera felől, hanem, hogy igazából lefelől a család felől is egy ilyen szerepjáték ez, vagy egy ilyen szerepjáték helyzetben, ennek van egy dramaturgiája, nyilván ezt ki kellett találni, hogy akkor hogyan lehet egy ilyen bűntényt fölépíteni úgy, hogy hiteles legyen a Vera számára is, meg mindenki más számára is a környezetükben.
Hát igen, csak ugye kérdés, hogy ez a hitelesség, ennek mi a foglalata, vagy ki a bejelentője. Tehát, hogy egyszerűen eltűnik minden figura a szituációból, aki tanúskodhatna bármi mellett, vagy bárki ellen, és az a típusú hatóság, amire igazából a filmnek az egész cselekményei kifut, tehát a biztosító, vagy itt ez esetben a rendőrség, vagy az orvos, tehát aki valamint a szakértelmével, a technikai apparátusával, azzal, hogy fel tud mérni helyzeteket, különbül, vagy élesebb szemmel, mint más, igazol, hitelesít, megállapítja, hogy hogy volt, arra itt nem lehet számítani, mert az, amit a film, ha elhisszük, ha hitelt érdemlőnek tartjuk azt, ami a film addigi cselekménye volt, hogyha az igazi, vagy valódi volt, akkor egyértelmű, hogy a Verát átverték, és kirabolták, és akkor viszont nem alkalmas ez a hitelesítő hatóság itt arra, hogy ezt az igazságot feltárja. És akkor onnantól fogva, ugye csak azt akarom mondani, nem csak egyszerűen arról van szó, hogy ez egy igazságtalan helyzet, hogy egy szegény Verát kirabolták, és még feljelentés sem tett, mert a végén ő húzna a rövidebbet, mert ennyire formányosan behúzták a csőbe, hanem hogy ennél valami elemibb, vagy kevésbé csak személyes sérelmekre kifuttatható módon omlasztja be a film egyáltalán, igen, így a hiteltulajdonításnak, vagy az ismeretszerzésnek a módozatait egy olyan helyzetben, amikor így nincs mire támaszkodni.
Vagy hogy erről már egy kicsit beszéltünk, így a jótevésről, vagy a részvétnek a kifejezéséről, vagy hogy egyáltalán mit jelent részt venni valakinek az életében, vagy elkezdeni részt venni valakinek az életében, ugye ahogy a Vera megpróbál ebbe a családba becsatlakozni. És ugye így sokszor beszéltünk már arról, hogy ez kéretlen, sokszor beszéltünk már arról, hogy ez egy visszautasíthatatlan ajánlat, ez a család nyilván nincs abban a helyzetben, hogy bármilyen segítséget elutasítson, de hogy abban mondjuk, hogy kirabolják a Verát, abban a gesztusban a tőle való szabadulásnak a vágya is ott van. Tehát az, hogy ő ne bírálja fölül az ő döntéseiket, hogy ő ne jöjjön kívülről, és ne mondja meg azt, hogy kell-e a gyereknek orvos, hogy mire kell pénz. Ugye nagyon látványos az is, hogy amikor elviszik a saját lakásukból az összes dolgukat, akkor azokat a tárgyakat viszont ott hagyják, amit a Verától kaptak. Tehát azzal is kifejezve azt, hogy nekik nincsen szükségük erre a segítségre, ami a Verától jön. Úgyhogy ez egy olyan ábrázolás, ami számomra sokkal gondolatgazdagabb, mint hogyha itt a jótevésnek, vagy a szeretetteljességnek ez a kéretlen gesztusa, ez nem lenne probléma tárgyává téve itt a filmben.
Hát igen, és hogy megint csak azt hiszem, hogy az egyszerűséget kell említenem, vagy behoznom, hogy tényleg ilyen kőegyszerű ötletek, de szerintem fantasztikus, hogy nekem nagyon tetszik, hogy így ugye elütik ezt a kisfiút, és aztán a Vera felkeresi az apát, és valahogy így jelzi, hogy hát szeretné jóvá tenni ezt, és szeretne minél inkább segíteni, és akkor így mondja az apa, hogy jó, és akkor így erre mondja Vera, hogy például elvihetném fagyizni. És akkor így, tehát hogy ez nyilván a legdebilebb, tehát csak azt akarom mondani, hogy ez lehetne olyan is, vagy az első lehetne úgy is, hogy tehát ez egy annyira debil ötlet, hogy ez a jóváltételnek amúgy egy gazdag nő így kompenzál egy szegény gyereket, akinek ráadásul kárt okozott, vagy hát legalábbis ezen a ponton még azt hiszi, hogy ez lehetne egy ilyen kicsit ilyen könnyű karikatúra, vagy hogy egy ilyen könnyű módja az élcelődésnek, hogy akkor ja, hát ennyi jutott eszébe, hogy elvigye fagyizni. Az egész film abban részesít, hogy ezeknek a nagyon könnyű helyzeteknek és egyértelműen debil helyzeteknek a bonyolultságáról tudj gondolkozni.
Hát igen, meg amikor van ez a jelenet, hogy az apuka, Daniel egy helyzetben megüti a Verát. Most ezt talán nem is kell részletezni, de minden esetre egy ilyen felindult állapotban, miután már a Vera egyébként kiderítette, hogy átverték, de mégis tartja ezzel a családdal a kapcsolatot. Egy felindult helyzetben kvázi félig véletlenül, vagy nem véletlenül, de a helyzet hevében megüti a Verát, és utána megpróbálja meggyőzni arról a Verát, hogy ne jelentse föl, mert akkor elveszik tőle a fiát, Manuelt. Akkor azt mondja a Verának, hogy ha följelented, akkor ha följelentesz engem, akkor a Manuelnek nem lesz apja, neked meg nem lesz kivel bulizni, vagy akkor nem lesz több buli, vagy valami ilyesmit.
Igen, hogy akkor a gyereket is ugye elveszi a hatóság, és akkor nem viheted el többet fagyizni.
Hát tehát igen,
körülbelül ebben fogalmazódnak meg a tétek és az okok. És amúgy erről jelentről csak azt akarom mondani, hogy ugye szerintem az, tehát hogy ugye említettük, hogy milyen sok szinten jelenik meg a színészkedés ebben a filmben, azt hiszem a Vera esete az magáért beszél, vagy ezt már valamelyest körülírtuk. Ugye nyilván ott van az, hogy ez a család kvázi alakoskodik, vagy átveri a Verát, egy con artistok, ahogy mondják angolul, tehát valahogy a szélhámosság művészetével foglalkoznak. És, de hogy csak még egy, ennek a jelenetnek a kapcsán, amikor a férfi sejtjük, hogy megüti a Verát, ugye nem látjuk, ennek a jelenetnek a kapcsán akarom behozni ennek a megrendezettségnek, vagy szerepjátszásnak még egy esetét, hogy ez úgy történik, hogy ő elkövetett egy újabb ilyen áll balesetet, és ezt az áll balesetet ezt nem is úgy követte el, valószínűleg sejthetjük, hogy nem is úgy követte el, mint amikor a Vera sofőrje eluti a kisfiút, hanem talán inkább úgy követhette el, hogy megrongált egy autót azért, hogy úgy tűnjön, mintha elütötte volna a kisfiút. De igazából ezt nem látjuk, ezt egy olyan beszélgetésből következtethetjük ki, amikor ennek az autónak a tulajdonosa megjelenik náluk, ahol Vera is éppen ott van, a nagymama Vera, a Daniel és Manuel vannak otthon, és megjelenik náluk ez a férfi, és azt mondja, hogy azt hitted, hogy nem talállak meg, tehát valahogy ebből azt lehet gondolni, hogy talán ez a... De hát megrongáltad az autómat, tehát valahogy sejthetjük, hogy ez esetleg egy ilyen titkos terv volt, és és akkor ott azért, hogy, tehát, hogy igazából úgy is lehet értelmezni, hogy nem azért üti meg a Verát a Daniel, mert annyira indulatos, vagy mert annyira agresszív, vagy mert annyira eluralkodik a káosz, hanem azért üti meg, mert ebben a pillanatban kilépnek a szomszédok a folyosóra, és mindenki számára minden instrukció nélkül azonnali helyzetfelismerésből világos, hogy most azt kell mondani, hogy ez a férfi ütötte meg a Verát valójában, és majd ott lesznek 4-5-6-an, hogy tanúskodjanak, és ne csak a nagymama, ne csak a Daniel közvetlen hozzátartozója tanúskodhasson amellett, hogy ez a férfi igazából azért ment oda, hogy ott verekedjen.
Hát igen, hogy ezek az emberek tulajdonképpen, szerintem ez egy ilyen fantasztikus ábrázolásmód, hogy tulajdonképpen ezt a szegény közösséget úgy mutatja be, mint akik így felszínen tartják egymást, mint akik abban segítenek egymásnak, és sokkal inkább partnerek ebben a segítségnyújtásban, mint amennyire a Vera partnere lehet ennek a családnak, mert hogy ők egy szinten vannak, és ugyanazokkal az eszközökkel tudnak egymáson segíteni, mint egy ilyen hálózat. Talán még azt akartam hozzátenni, hogy a Verának az esetében itt nem arról van szó, hogy ez egy nagyon, hogy mondjam, ez egy nagyon megfontolt ilyen segítségnyújtás lenne, vagy hogy ő, nem annyira kampányszerű ez a segítségnyújtás, mint sem sodródás. És erről a sodródás jellegéről úgy a cselekménynek is sokat beszéltünk aztán a film után, hogy a filmnek a komponáltsága az, hogy a jeleneteket mindig ilyen immediate rest kezdi a film, és nagyon gyorsan elvágja, tehát mindig benne vagyunk már egy helyzetben, és aztán gyorsan kilépünk belőle, és valahogy így sodródik a Vera a cselekménye. Szóval tulajdonképpen itt, mintha lenne egy ellentmondás, hogy egyszerre megkreálja ezt a képet, vagy megkreálja ezt a karaktert, de ezt a karaktert aztán így beleveti az életbe, vagy így hagyja, hogy sodródjon, és igazából a különböző embereknek való segítségnyújtás vezeti, mint hogyha neki nem lennének a saját magától intenciói, ambíciói, azokról már lemondott, és ő tulajdonképpen ezek az újabb és újabb kihívások, amiket ennek a családnak a megsegítése támaszt, ezek vezetnék végig a cselekményen. És ezt a sodró jelleget, ez talán az is megtámogatja ebben a filmben, hogy a Tizakovi és a Rainer Frimmel erről sokszor beszélnek, hogy ők úgy forgatnak, hogy minden jelenetet kronológikusan vesznek föl, tehát ugye minden forgatás, vagy a forgatások jellemzően úgy épülnek föl, hogy valamilyen gazdaságosság alapján veszik föl a jeleneteket, tehát egyáltalán nem biztos, hogy az első jelenetet veszik föl az első forgatási napon, hanem lehet, hogyha éppen úgy jön ki a lépés, akkor az utolsót. Ez a rendezőpáros viszont figyelt arra, hogy a jelenetek egymást kövessék, és ugye miatt a színészek valahogy fokozatosan a történettel fejlődjenek, vagy könnyebb legyen számukra belehelyezkedni ezekbe a karakterekbe. Ráadásul a filmnek a forgatása a Covid alatt két ilyen karanténhelyzet között nagyon sűrített módon zajlott, ami abban az értelemben nem érezhető ezen a filmen, hogy tényleg ilyen iszonyú erős a jelenlét az összes színésznek, nagyon, és egyébként nem csak a Vera játssza önmagát, hanem a többi színész is olyan karaktert játszik, kicsit itt tényleg az olasz neorealizmusból inspirálódva, hogy olyasmi dolgok történnek meg velük, amik vagy valamilyen személyes élményből inspirálódnak, vagy megtörténhetnének velük. Szóval, hogy erről már így beszéltünk, hogy ez a film, ez egy lehetőség a Vera számára, hogy valami, hogy megmutassa a színészi tehetségét. De azért fölmerül az a kérdés, hogy ebből hogyan tovább, vagy hogy az, hogy saját magát, vagy egy saját magából formált karaktert megmutat, és ez egyébként egy elég sikeres film lett abban az értelemben, amiről sosem szoktunk itt beszélni a Partizán Filmklubban, de most mégiscsak fontos megemlíteni a sztárság miatt azt, hogy ezt a filmet jelölték 22-ben az osztrákok Oscar-díjra, és egyébként a Velencei Filmfesztiválon a legjobb rendező és a legjobb színésznő kategóriában is díjazták az Horizonti szekcióban, egy ilyen kisebb szekcióban, de hogy minden esetre a Vera Gemma életében ez a sztárságnak egy ilyen kitüntetett pillanata volt, tehát a mindig is vágyott népszerűségnek egy ilyen kitüntetett pillanata volt, de az azért egy nehéz kérdés, azt hiszem, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen szerep után. És hát nem azt mondom, hogy ezzel kapcsolatban pessimistának kell lenni, mert több interjúban beszél arról a Vera Gemma, hogy például az Abel Ferrarával készülnek egy filmmel, de hát igen, szóval, hogy itt van egy ilyen nehéz továbblépés ebből, vagy ebből az önalkotásból, tehát ugye ezt az önalkotást hogyan lehet aztán egy folyamatosan épülő színészi gyakorlattá tenni, azt szerintem egy nagy kérdés mindig, minden esetben.
Hát igen, szóval, hogy az egyáltalán nem egyértelmű, most, hogy tényleg ilyen, és persze nem úgy beszélünk erről, mint hogyha ez lenne a kívánatos, vagy mint hogyha ennek egy ilyen magától értetődősége lenne, hogy egyrészt a Vera Gemmának, nem tudom, be kéne futni a szó commerce, vagy kifizetődő értelmében, és se nem gondoljuk azt, hogy mondjuk ennek a filmnek a kívánatosságát, vagy működőképességét lemérhetnénk azon, hogy miben és miben nem kielő, vagy lendíti előre a Vera Gemmának az életét és a pályáját, de ettől függetlenül azért érdekes, azért mégiscsak egy ilyen film, ami ennyire valakinek a mondjuk a casting direktorokkal való küzdelméről is szól, meg az önszínre vitelére épít. Azért egy ilyen film esetében szerintem érdekes egyszerűen csak így elspekulálni ilyen praktikusan erről, hogy ez vajon egy nagy áttörés lehet majd, egy nagy önbejelentés, ami után sorra jönnek a további hasonlók, vagy pedig felmerül esetleg az, hogy a sokféleségét, vagy a repertoárját, a repertoárjának a fesztávját, azt nem csillogtatja meg ebben a filmben, vagy hát valahogy épp ez a lényeg. Ahogy eleve eszmint a színészetnek a kizárólagos felfogását, vagy eszményítését elveti ez a film. Ezzel szemben, ugye, ahogy mondtuk sokszor, így nagyon leegyszerűsítve, nyilván ez is sok mindent jelenthet, és nem ennek a belső ellentmondásait akarjuk most eltagadni, csak hogy hát eljátsza saját magát, de hogy ez így hányszor érdekes, vagy ezt hányszor lehet megcsinálni. Szóval nyilván ez a transzesztétika is akár felidézheti mondjuk a Divine-t, ugye John Watersnek a filmjeiből, aki szintén egy magával ragadó jelenség, és fantasztikus nézni, és ezek nagy sikerű, kultikus filmek lettek. Csak hát ugye éppen annak a rendszernek a éppen annak abból a működésből adódóan, amit lelepleznek ezek a filmek, most így megint csak így leegyszerűsítve és egy jövevény szóval mondva, hogy a typecastingnek a működéséből adódóan így kérdés, hogy így hova tovább ebből. Ráadásul ugye azért is más helyzet, mert itt nem egy nagyon speciális szubkultúra, nagyon speciális szubkultúra és filmnyelvéről van szó, mint John Waters esetében, hanem itt kvázi valami világsztárra, tehát magát világsztárokhoz mérő figuráról van szó, aki
John Watersra mondasz pár szót.
A John Waters az amerikai 70-es évekbeli underground queer filmkészítés egyik legvagányabb, legmenőbb ilyen mindenféle fétiseket és vágyakat felébresztő rendezője olyan filmekkel, mint például a Rózsaszín Flamingók, vagy a Cecil B. Demented, ami ugye a Cecil B. DeMille-nek a nevével játszik, aki egy nagy hollywoodi producer volt, és tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy maguk a filmek a cselekmény szintjén is szólnak arról, hogy mennyire büszkék arra a debilitásra, arra a demenciára, amit választanak, ahelyett, hogy besorolódnának a konvencionális hollywoodi gyártási rendszerbe, de hogy szóval, hogy mindenfajta fiziognomiából való következtetés és emberek a külsejükkel való azonosításától való írtózás, magától értetődősége, elvi interiorizálása és politikumának fontossága mellett is, mivel erről szól a film, ezért szükségképpen, legalábbis nekem, de ez lehet, hogy ez róla már róla valamit, olyan asszociációim vannak, mint amikor még súlyos testi torzulással vagy fogyatékossággal élő emberek így megcsinálják magukat, és akkor azoknak a filmeknek ugye mindig az egyszerűsége kerül hirdetésre ilyen látványosságként.
Hát illetve, hogy ebben a filmben sem arról van szó, hogy akkor, tehát, hogy magyarázatot igényel az, ahogyan a Vera Gemma kinéz. Ugye ez már önmagában szerintem egy olyan dolog, amit kritikával lehet illetni. Miért kell valakinek megmagyarázni, hogy néz ki? Hát az, ahogy kinéz, az egy állítás arról, hogy neki mi vonzó, neki ő mit akar közvetíteni magáról, az egy állítás, ezt az ember a szemével, szaglószervével, tapintásával megtapasztalhatja, de hogy ez különösebb hozzáfűzni valót nem kíván meg. Na most ez a film azért ez nagyon is, ennek a filmnek nagyon is van ehhez hozzáfűzni valója. Ezek szerintem érdekes kérdések, amik szintén nem biztos, hogy vezetnek valamilyen.
Meg nem is úgy vetjük fel őket, hogy tehát nem azzal az ilyen szokásos vagy ilyen közhelyes etikai nézőponttal vetjük fel őket, hogy milyen helytelen, hogy kihasználták ezek a rendezők a Verának ezt a sajátos külsejét, vagy hogy nem.
Persze, miközben egyébként, vagy hogy azért is nem vetjük fel ezt talán, mert hogy ez a vetítés utáni beszélgetésen ez többször felmerült, hogy igazából az, ahogyan a Vera ráakaszkodik erre a szegény családra, most azért mondjuk ilyen banálisan egyszerűen, mert nekik tényleg ez a dramaturgiai szerepük, hogy ők a szegény család, akit meg kell segíteni. Tehát az, ahogyan a Vera ráakaszkodik erre a szegény családra, az elég könnyen, vagy nagyon adja magát, hogy ezt párhuzamba lehessen állítani azzal, ahogyan a filmrendezők ráakaszkodnak a Vera Gemmára. Tehát ahogyan kihasználják ezt a különleges helyzetet, ezt a különleges élethelyzetet, ezt a különleges külsőt, ahogyan azon elkezdenek élősködni. És közben meg nem, mert hogy közben meg ott van, vagy hogy ebben az élősködésben az is ott van, hogy ők teremtenek egy lehetőséget arra, hogy a Vera Gemma megmutassa magát. Csak hogy ezeknek a kettőssége.
Hát meg, hogy közben erről szól a film.
Tehát, hogy és erről szól a film, igen.
Tehát, hogy nem azért nem hozunk be egy etikai szempontot, mert ne lehetne, vagy hogy mert ezt ne lehetne megítélni, hanem azért, mert hogy nyilvánvalóan itt valaminek a tudatában vannak az alkotók, és ennek a bizarériájára, meg ellentmondásosságára építik fel a művük esztétikáját. És köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!